Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Illyes György, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, Oroszország szakértő, és Márton Fi Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézet vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Hogy tekint Oroszország a mai Ukrajnára? Mi a fejükben a kép erről a területről, Illyes György?
Kettős képről beszélhetünk, ahogy az elmúlt napokban Putyin elnök beszédeiben is kísérlet. Egyfelől ez egy baráti, testvéri nemzet, tehát egy szláv népcsoport, akikkel rendkívül hosszú közös történelem összeköti a két államot, a két nemzetet, és másfelől pedig ugye számos vitás pontjuk van, de az elmúlt időszakban a legfontosabb vitáspont az az, hogy Ukrajna tulajdonképpen egy nyugati irányultságú politikát, külpolitikát folytat, és ezzel párhuzamosan egy orosz ellenes politikát, ez az orosz percepció, ugye, egy orosz ellenes politikát folytat, és ez a kettőség, ez határozza meg tulajdonképpen a viszonyt. Hát mindig is meghatározta bizonyos mértékig, de 2014 óta máig biztosan.
Az oroszok úgy tekintenek Ukrajnára, mint ami egykor az övék volt, csak a bolsevikok odaadták annak a népcsoportnak, aki most rajta él, de az egyébként az övék. Vlagyimir Putyin beszédéből ezt lehetett hallani.
Igen, ez egyes területekre vonatkozóan mondta, tehát nem a nemzetre és a nemzettel való viszonyra, hanem egyes régiókra. Így meglátása szerint a Krím ilyen régió, de bizonyos értelemben a kelet-ukrán régiók, Donbász és Luhanszk, ugye ezek is ilyen régiónak tekinthetők orosz szempontból. De ez nem, még egyszer, tehát ez nem a nemzetekre úgy ámblok, tehát az ukrán nemzetet, mint testvér nemzetet, azt Oroszország elfogadja meg tulajdonképpen, ugye orosz elnök is azt mondta, hogy tiszteletben tartja, szereti, nem szeretne, hogyha valamilyen konfliktus árnyékolná a viszonyt, ahogy most történik.
De azokat a területeket, amiket a magáénak tekint, ott oroszok élnek? Tehát hogy néz ki Ukrajnának az etnikai beosztása?
Hát ugye hagyományosan ukrán állam keleti területei, csak így általánosan mondom most, hogy azokon nagyon sok olyan ukrán állampolgár él, akik orosz ajkúak, és adott esetben orosz vonzalommal rendelkeznek, tehát politikai értelemben mindig is Oroszországhoz szerettek volna csatlakozni adott esetben, mármint nem ilyen államképződés szintjén, hanem politikában, tehát szövetségben, együttműködésben Oroszországgal képzelték el Ukrajna jövőjét. És nyilván a nyugati részén Ukrajnának pedig döntően hát inkább ilyen szuverenista ukrán állampolgárok, tehát ukrán ajkú állampolgárok élnek, és ez egyébként Zelenszky elnök megválasztásáig gyakorlatilag az összes választáson meg is mutatkozott, tehát az elmúlt évtizedekben állandóan a két ország rész szétszavazott, és általában a keleti ország rész az pró-orosz politikai erőkre adta le szavazatát, és Nyugat-Ukrajna, nyugat-ukrán területek pedig pro-nyugati politikai erőkre szavaztak. Ez mondom, ez egyszer szűnt meg az eddigi ukrán történelem során, mégpedig a legutóbbi Zelenszky elnök megválasztásánál, ahol egységesen ugye mindkét ország rész a Zelenszkyt támogatta, ami ugye jelentős gesztus egyfelől, másfelől még azért nem mondhatjuk azt, hogy ez megszüntette ezt a kettősséget, mert ez egyszeri alkalom, tehát hogyha bekövetkezik a következő választásnál is, akkor mondhatjuk, így van. Hát egyenlőre ugye nem tudjuk, hogy kivétele, Csak azt tudjuk, hogy ez egyszer fordult elő, és ebből nem tudunk levonni következtetés, hogy most egységes lett az ukrán politikai gondolkodás, meg mozgás, vagy ez csak Zelenszky ígéreteinek szólt, és aztán visszatér a korábbi megosztottsághoz az ukrán politikum.
Milyen az ukrán, nem tudom, hogy a váltó, politikai váltó gazdaság szó jó-e rá, mert innen úgy tűnik, hogy az előző rezsim vezetőjét azt vagy bebörtönzik, vagy elkobozzák a vagyonát, vagy száműzetésbe kerül. Szóval ez nem tűnik egy ilyen európai jellegű megoldásnak.
Itt megint csak azt tudnám mondani, hogy 14 előtti és 14 utáni időszakra érdemes beszélni. Tehát Ukrajna önálló léte kezdetén egészen 2014-ig egy kelet és nyugat között ingadozó állam volt, és ennek megfelelően a politikai elitek is egymást ugyan nem szerették, de mégiscsak együttműködtek, és tulajdonképpen egy fajta ilyen együtt lét az azért jellemző volt, tehát kevésbé voltak jellemzőek olyan rendkívül drasztikus intézkedések egyik politikai szereplő ellen, vagy a másik ellen, ami azóta előfordult. És ugye 2014 utáni események pedig jelentős mértékben cénzilálták egyébként az ukrán államot egyébként minden szférában, tehát politikában, gazdaságban, nyilván biztonsági szempontból is rendkívül súlyos időszak ez Ukrajna számára, és ennek megfelelően látjuk, hogy itt különböző politikai csatározások is sokkal jobban kiéleződtek, és ennek megfelelően ugye a politikai elitek egymás ellen való fellépés is sokkal drasztikusabb lett, egyfajta politikai átalakulás, számos hagyományos politikai erő kiesett, vagy nagyon meggyengült az ukrán politikába, és közben újak emelkedtek fel. Tehát ez egy érthető, egy olyan időszakban, amit Ukrajnának meg kell élnie. Ugye itt kelet-ukrán háborúra gondolok, Krím elcsatolásra, stb.
A két szakadár most már Vlagyimir Putyin által elismert területen a mindennapi élet az hogy működik? Honnan kapnak ők mondjuk áramot, gázt, árut a boltokba? Hogy kell elképzelni a szakadár területeken az életet? Ugyanolyan, mintha nem volna szakadár?
Hát természetesen nem. Tehát nagyon sok szolgáltatás azóta, hogy elszakadás mellett döntöttek ezek a régiók, illetve hát ebben Oroszország is támogatta őket. Azóta Oroszország felől tudnak, nem tudom, különböző támogatást megkapni, akár pénzügyi támogatást, de akár ilyen hétköznapi, tehát hogy termékek Oroszország felől érkezhetnek, döntően szolgáltatások is Oroszország segítségével működnek, illetve hát maga a terület, a két régió is bizonyos mértékig ugye önellátó is tud lenni, ez pici rész, és hát Ukrajna is azért nem teljes mértékben elzárkózott a két terület között, tehát például van arra lehetőség, hogy valaki a nyugdíját felvegye, az ukrán állam által fizetett nyugdíját, hogyha mondjuk átjön az ukrán állam által ellenőrzött területre, ott egy helyi központba be tud menni, és meg tudja kapni a fizetését. Az egy másik dolog, hogy nyilván a háborús körülmények között ezzel elég kevesen élnek érthető módon, minden hónapban megkockáztatni különböző nehézségeket ilyen közlekedésnél, kitenni magadat veszélynek, ez nem biztos, hogy megéri.
Azért a nyugdíjért, amit fizetnek.
Hát adott esetben igen, azért is. Szóval ez egy nagyon nehéz helyzet, és valóban talán az egész konfliktusban ez a régió szenved a leginkább.
Mit gondolnak, miért most látták az oroszok a megfelelőnek a pillanatot a két terület elismeréséhez? Miért most? Miért nem tegnap? Miért nem holnap? Miért?
Hát ugye ez nem látunk Putyin fejébe, Tehát ebből a szempontból erre konkrét és határozott választ adni szerintem nehéz. Én inkább úgy fognám meg, hogy egy lehetőségi ablak záródik, ez pedig ugye az orosz érdekérvényesítési képesség és az Ukrajnára való ráhatási képesség, ezt úgy értékelte valószínűleg Putyin, hogy ez az ablak záródik, majd mindjárt kitérünk, hogy pontosan miért. Másfelől pedig valószínűleg úgy érezte, hogy ez egy másik ablak, hogy ő mit tud elérni ezekkel a lépésekkel, az pedig elkezd kinyílni. És ennek a kettőnek a metszete lehetett nagyjából itt most. Ugye az ukrajnai konfliktus már elég régóta tart, 2014 óta mondjuk így, de szerintem, hogyha az ukrán kérdésre tekintünk, akkor inkább 92-re kell visszanyúlni, amikor is elindult az a kérdés, hogy hát mi legyen Ukrajnával, lehessenek-e ott nukleáris fegyverek, ugye Belarusz, Kazaksztán és Ukrajna örökölt. Mennyire aktív vagy deaktív nukleáris fegyvereket a Szovjetunió szétbomlásával, ez egy megint érdekes kérdés, de minden eset a területükön volt nukleáris fegyver, és innen indul a kérdés, az ukrán kérdés. Hogy miért most döntött úgy Putyin, hogy elkezdi rendezni, és ugye itt a rendezés szó, az az ő fejében rendezés, ez a nyugati gondolkodásmód szerint az eddigi megállapodott rend elleni, tehát rendbomlasztási lépések, vagy pedig egy revancsista gondolkodásmód. Ez valószínűleg ennek a kettőnek köszönhető. Én azért azt mondanám, hogy a 19-es alkotmányba való NATO csatlakozási beintegrálás az ukránoknál azért elindította ezt a folyamatot. Az Egyesült Államok ugye elkezdett egyre több halált okozó fegyvereket is küldeni a régióba, és én úgy gondolom, hogy Putyin azt vette észre, hogy ezekkel a halált okozó fegyverekkel ezáltal az egyértelműen NATO és Európai Unió felé kinyilvánított csatlakozási lépések megtételével becsukódott számára az az ablak, hogy el tudja rettenteni Ukrajnát attól, hogy nyíltan és egyértelműen a NATO felé húzzon, és megmaradjon ilyen neutrális, köztes, merre majd kereshetünk megfelelő szót, de maradjunk ilyen neutrális, labvírozó államnak, és most már áttért arra, hogy rá kell bírnia az ukránokat arra, hogy mégse tegyék ezt meg.
Mert most még könnyebben meg tudna, rá tudja bírni, mint ahogy holnap rá tudta volna bírni, ha ott több fegyver halmozódik fel?
Igen. Igen, így, illetve nem mennék bele a részletekbe, de minden esetre olyan eszközök is érkeztek Ukrajnába, amennyire nyílt forrásokból tudunk erről tájékozódni, amik az ukránok és a szeparatisták közötti erőegyensúlyt elkezdték az ukránok számára billenteni, különböző drónok és hasonlók, és azok a szeparatisták mozgásterét csökkentő harcászati eszközökre, viszont már csak orosz katonai eszközökkel lehetne hatékonyan választ adni. Tehát ez egyik ablak, lehetőségi ablak, a másik lehetőségi ablak pedig valószínűleg Putyin úgy értékelte, hogy innentől, ha tovább várna, akkor minél kisebb lenne az a mozgáster, amivel proaktív irányba tudja afelé, a kép felé vinni ezt a helyzetet, ahogy ő szeretné ezt rendezni.
Ilyes György, nagyjából ugyanígy látja, a két ablak közötti záródás.
Igen, ezekkel egyetértve, ezeket kiegészítve azt tudom mondani, hogy stratégiai szempontból szerintem az is megfontolás tárgya lehetett, hogy az Egyesült Államok külpolitikájában próbál elmozdulni Kína felé, csendes-óceáni, ázsiai térség felé, és ennek keretében az ő érdekük az lett volna, hogy itt Európában egyfajta stabilabb szembenállást mondjam, állandósítsák. Tehát nem törekedett volna az amerikai kormányzat egy ilyen kiélezett helyzetre, mint ami most van. És ezt az orosz elnök úgy ítélte, hogy ez egy jó tárgyalási alap. Magyarán, hogyha az amerikaiak szeretnének békét Európában, hogy több erőt tudjanak koncentrálni Kínára, akkor ennek szeretnénk megkérni az árát. Lényegében, igen. De vannak szimbolikus ilyen tényezők is, vagy lehetnek. Például az egyik ilyenről beszélt tegnap az egyik parlamenti képviselő, tehát a felsőházi parlamenti képviselő Oroszországban, nevezetesen, hogy február 21-én, 8 éve ezelőtt pontosan megkötötték azt a megállapodást ukrajnai politikai erők, hogy a Janukovics, az akkori elnök, még folytathatja a ciklusát, ott talán egy év maradt hátra neki. Rá egy napra ennek ellenére a parlament leszavazta, tehát február 22-e, ezt a döntést, vagy pontosabban nem ezt a döntést, hanem az elnököt tulajdonképpen kiszavazta a hatalmába, és onnantól kezdve kezdődött meg az a Majdannak nevezett ugye politikai ukrán részről forradalom, orosz részről pucs, ami aztán odáig vezetett, hogy Krím elcsatolás, kelet-ukrajnai események. Én el tudom képzelni, hogy ez nem véletlenül így lett időzítve a mostani krízis eszkalálás. Illetve most volt 15 éves évfordulója Putyin híres 2007-es müncheni biztonságpolitikai konferencián elmondott beszédének, és lényegében azt látjuk, hogy az akkor elhangzott vagy felhozott nyugat elleni vádak többsége az nem hogy veszített volna orosz szempontból jelentőségét, hanem továbbra is ott van, ezeknek a súlya csak növekedett, és ez az eszkaláció, ez lehetőséget biztosít arra, hogy erre is rámutassanak, hogy lám-lám, 15 éve ezelőtt azt mondtuk, hogy problémák vannak, és rossz irányba megyünk, és itt vagyunk 15 éve később, és igazunk lett.
Azok a problémák vannak, amit akkor mondtunk, hogy lesznek?
Igen. A hegemon világberendezkedéstől kezdve egy csomó minden ugye akkor is elhangzott, különböző fegyverkorlátozási megállapodások, különböző döntéshozatali folyamatok, ami a világban már akkor is tapasztalható volt, és hát nem véletlen, hogy a mostani krízisben is egy csomó olyan konfliktusra és döntésre hivatkoznak az oroszok, ami már akkoriban is ismert volt, hogy azok zavarják az oroszokat, nem tudom, Koszovó például állandóan visszatérő ilyen precedens az orosz külpolitikai gondolkodásban, hogy lám-lám, ugye, hogyha egyszer koszovóiak szavazhatnak referendumon függetlenség mellett, és ezt elismeri a nemzetközi közösség fele, akkor miért ne lehetne ugyanezt elismerni Krím esetén, stb. Tehát ez az orosz érvelés.
Ne alkalmazzunk kettős mércét.
Hát igen. Tehát ezzel érvelnek az oroszok, ugye? Uh-huh.
Igen, hogyha szabad itt közeledni egy pillanatra, és hogyha tényleg nem a közvetlen kiváltó indokot, amiről ezt a két ablak lehetőségről beszélgettünk, illetve ugye hozzáadhatjuk, hogy ugye lezajlódott a Beijing-Pekingi olimpia, tehát már a kínai-orosz ellentét lehetőségét is picit jobban csökkentettük azzal, hogy megvárta Putyin az eszkalációval ezt, illetve hogy ugye tavaly áprilisban már elindult ez a nagyon komoly hadászati átcsoportosítás per gyakorlatozás, és akkor itt lehet vitatkozni, hogy pontosan mi is volt az, hogy gyakorlatnak átszázott hadászati átcsoportosítás vagy Pepitában. Ugye ez a közvetlen kiváltó indokról ugye tudtunk beszélgetni, de érdemes egy picit talán a mögöttes indokokra is rátérni, és itt egészíteném ki György szavait azzal, hogy pontosan a 92-ről beszélgetünk, ahol elindul az egész, az Egyesült Államok unipoláris pillanatáról. Szóval azt jelenti, hogy 92-ben ugye a Szovjetunió felbomlásával a nemzetközi rendszerben, vagyis a világban egyedül maradt az Egyesült Államok, mint hegemón. És az eddigi nagyhatalmi versengési logika szabályai újraíródni látszottak, mert hogy nem volt még olyan történelmi pillanat 92 előtt, ahol csak egy globális hegemón, hívjuk talán ezzel a picit leegyszerűsített szóval az Egyesült Államok unipoláris, tehát egypólusú pillanatát, ő szabta a szabályokat. És itt a szabályok szabásakor azt a narratívát, és itt ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez egy érték vagy érdek alapú narratíva, de azt a narratívát kezdte el terjeszteni, illetve állítani, hogy meghaladtuk az érdekszférák világát. Ugye több amerikai elnök, demokrata és republikánus is konzisztensen egymás után, Bush, Obama, lehet a pár hónappal ezelőtti Blinken külügyminiszteri kijelentésekre is visszautalni, az érdekszférák világát a történelem kosarába, papír kosarába kell dobni. Tehát, hogy meghaladtuk ezt a gondolkodásmódot. Ez viszont sarkosan ellentétben áll az orosz és a kínai gondolkodásmóddal is, akik szeretnék a saját érdekszférájukat, vagy befolyási övezetüket, ugye ezt a két szót hasonlóan használják, picit más jelentenek, de az érdekszféra talán a jobban ismert, kialakítani. És ugye orosz szempontból Ukrajna, hát az ő érdekszférájuk, és ezért, hogyha visszautalok az ön eredeti kérdésén, amit Györgynek tett fel, hogy milyen az orosz, hogyan jellemezni az orosz-ukrán kapcsolatot, akkor én most azt mondanám, hogy ugyanezt feltéve, hogyan jellemeznén az ukrán-amerikai kapcsolatot, akkor az amerikaiak ezt úgy oldották fel, hogy az ukránokat egy távoli rokonként gondolták. Rokon, mert amikor nyugat felé orientálódik, akkor hasonlóak az értékek, viszont maradjon is távoli, mert azért ezt a problémát teljesen közel hozni, egy akkor még gyenge Oroszországgal kapcsolatban is azért veszélyes, ugye NATO területek hez közelítsen az orosz határ, és most pedig, hogy ne legyen pufferzóna, és akkor még ezekről is beszélgethetünk, az pedig megint egy kockázati tényezőt növelő lépés.
Mi lehet az Egyesült Államok közeli célja a mostani orosz-ukrán helyzet megoldásában? Mit akarhat elérni? És a kérdésem ugyanez Illyes György felé, hogy Oroszország mit akarhat ebből a helyzetből kihozni?
Az Egyesült Államok...
Márton Fibonás.
Alapvetően mit akart, lépjünk inkább vissza picit tavaly áprilisig, ugye amikor elindult maga ez, és egy évvel ezelőtt is beszélgettünk, vagy 8 hónappal ezelőtt is beszélgettünk arról, hogy mit akarnak az oroszok, miért vannak ekkora harcászati átcsoportosítások per gyakorlatok. Az Egyesült Államok szerintem egy picit futott az eredmény után, ha szabad így mondani, tavaly áprilistól, látták ezeket, bíztak benne, hogy az eddig felépített euróatlanti biztonsági rezsim, biztonsági rendszer működőképesen tudja kezelni. Ezt azóta viszont, és itt visszautalak az unipoláris pillanatra, már megváltozott nagyhatalmi egyensúlyt. Mert a 90-es években az Egyesült Államok unipoláris pillanatától, ugye 2014-ig, és ez egy kulcspont, az Egyesült Államok tudta uralni a rendszert. Tehát, hogy hogyan nézett ki a világ, és hogyan szerette volna, hogy az Egyesült Államok kinézzen a világ, nagyban fette egymást. Ez ugye 2014-ben egyértelműen eltért, mert ugye alapvetően az orosz krími kalanddal, annexióval látszott, hogy Oroszország is bejelentkezett, illetve pont 2014-ben, én ezért ezt a dátumot szeretem, írták alá a Kína által grundolt, elnézést az egyszerű szóért, összerakott ázsiai infrastruktúrális és fejlesztési bank alapokmányát is. Tehát már két olyan játékos is bejelentkezett a rendszerbe, ami azt mondta, hogy Egyesült Államok, de nagyon szép és nagyon jó, hogy te azt mondod, hogy meghaladtuk az érdekszférák világát, és itt csak értékalapú külpolitika van, de mi ezt másképp gondoljuk, illetve mi azt gondoljuk, hogy azok a ti értékeitek, nekünk más értékeink vannak, és nincs univerzálisan eldönthető létre, hogy melyik érték a jobb. De az Egyesült Államok megmaradt ebben a narratívájában, hogy az érdekszférák világát meghaladtuk, viszont visszajöttek az érdekszférák, sőt van olyan gondolkodásmód is, hogy az egész 25 éves Egyesült Államok unipoláris pillanata is csak egy masszív, globális érdekszféra volt az Egyesült Államok számára. Tehát itt érünk el oda, hogy 14-től itt van, és 14 után ezt a távoli rokonságot próbált az Egyesült Államok tartani, hogy egyértelműen nem akarták az ukránokat behozni a NATO-ba, bár 2008-ban Bush ezt bejelentette, hogy majd egyszer Ukrajna és Grúzia, Georgia is a NATO tagállama lehet. Ugye alapvetően itt inkább ezt a nyitott ajtók politikáját, az értékalapú gondolkodásmód, az érdekszférák világának meghaladását szerették volna fenntartani, de azt a realista gondolkodók ott is látták, hogy ez baromi veszélyes lenne konkrétan megcselekedni. Tehát szerették volna Ukrajnát ezen a köztes vonalon tartani. És április óta, ugye tavaly április óta az ukránok által tett lépések, illetve az Egyesült Államok egyre komolyabb fegyverzeti oda küldése, és a nyílt lépések az ukránok részéről az atlanti, euróatlanti, NATO-EU való elkötelezedés felén beijesztették Putyint, és erre futott az eredmény után az Egyesült Államok. Itt az elmúlt két hétre kitérve, pedig, hogy befejezzem a kérdésére adott választ, a hosszú, közép és rövid távú mit csinált az Egyesült Államok, hogy mit szeretett volna ebből kihozni, az pedig egyértelműen az volt, hogy a hírszerzési és információs hatalmával élve elkezdte
megpróbálni elvágni Putyin elől a lépési lehetőségeket azáltal, hogy ez ő általuk bírt, az Egyesült Államok által birtokában lévő információk alapján megszellőztette, hogy mire fog készülni Putyin, próbálva ezzel nyomást gyakorolni az orosz belpolitikára, az orosz publikumra, és a többi környező országos döntéshozókra, hogy hoppá, ha ez itt tényleg ez készül, akkor már nem tud a Putyin, nem tud Putyin fait accompli, tehát már megtett lépés politikáját folytatni, mert előre várható, hogy mit fog csinálni. Hogy ezt mennyire sikeresen csinálta az Egyesült Államok, arra majd visszatérhetünk. Most itt az a kérdés, hogy oroszok ezt hogyan élték meg.
Talán én is visszamennék, ha nem is 90-es években, ugye tavaly tavasszal tapasztaltuk először azt az erőszpontosítást, amit ukrán határok mentén összegyűjtötte Oroszország, és az akkori helyzet az megítélésem szerint egy viszonylag egyszerű indokkal magyarázható, ugyanis a karabahi krízist követően, karabahi háborút követően az ukrán közbeszédben, politikában nagyon sokan elkezdték felvetni azt a gondolatkört, hogy lám-lám lehetnek katonai megoldások is olyan esetekben, ahol egyfajta befagyott vagy félig befagyott konfliktusról beszélünk. És erre a gondolatkörre először hát elméletben, ugye tehát média szakértők szintjén válaszolt Oroszország, amikor az orosz média közbeszéd az arról beszélt, hogy ha az ukránok karabahi forgatókönyvre számítanak, akkor jobb, hogyha felkészülnek, hogy 2008-as grúz forgatókönyv fog bekövetkezni. Ezt nem hallották meg, vagy meghallották és figyelmen kívül hagyták. Ezt követően az oroszok tovább eszkalálták. Egyébként nagyon precíz eszkalációs gondolkodásuk van az oroszoknak, tehát nem szoktak így nagyon csapongani, hanem folyamatosan növelik az üzenet súlyát és értékét a világ felé. Ebben az esetben is az történt, hogy különböző diplomaták nyíltan elkezdtek nemzetközi intézményeknél is elmondani, hogy katonai megoldás az problémás, itt nem lehet katonai megoldás. És akkor, amikor erre sem kaptak választ, akkor jöttek ugye az erők átcsoportosítása a határ mentén. Magyarán egy ilyen gesztus, hogy nem viccelünk, tehát nem lesz itt katonai megoldás. És ugye ebből jobban lehet érteni, tekintve, hogy ahogy a Balázs említette, az ukrán hadsereg bár sokat fejlődött az elmúlt években, és sok új képességet, technikát is kapott, de ez arra elegendő, hogy a szakadárokkal szemben előnybe kerüljön. Tehát az nem változtatta meg az orosz-ukrán katonai stratégia egyensúlyt.
Viszont most, hogy az oroszok elismerik a területeket, és bemennek az orosz fegyverek, innentől kezdve ukrán és orosz fegyverek állnak egymással szemben, és ez egy másik káposzta.
Igen. De erre még mindjárt kitérek. Viszont ennek a tavaszi projektnek volt egy ilyen mellékzöngéje, hogy ugye ezt nemzetközi közösség úgy értelmezte, hogy itt Oroszország valamire készül ténylegesen, és ennek megfelelően ugye diplomáciai tárgyalások lettek az eredménye, találkozott Biden és Putyin, beszéltek stratégiai egyensúlyról, fegyverkorlátozásról, stb. Tehát Oroszország látta, hogy ez egy olyan eszköz, amivel lehet élni, és amire reagálnak a nyugati partnerek, és a mostani hasonló lépés, ez már ennek tudatában készült. Itt már azzal számoltak, hogy ha összpontosítjuk jelentős erőket az ukrán határon, akkor ez újabb tárgyalásokhoz vezet, és ennek megfelelően ugye ők előterjesztették azokat a céljaikat, ami Ukrajna kapcsán stratégiai cél Oroszország számára. És én talán most nem is térnék ki az eredetileg előterjesztett két dokumentumra, amit szerettek volna az Egyesült Államokkal és NATO-val megtárgyalni, hanem szerintem még tovább leegyszerűsítette, vagy körvonalazt a precízebben tegnapi sajtótájékoztatón Putyin, amikor azt mondta, hogy ők három dolgot vártak volna, illetve most még várnak a nemzetközi közösségtől és ukránoktól. Az egyik a Krím elismerése, lásd Koszovó, lásd Ciprus, lásd Falkland-szigetek, stb. Tehát egy csomó ugye precedens próbálnak felhozni. A másik, és ez talán a legfontosabb, ukrán területek demilitarizációja. Ugye a korábbi szerződés tervezetekben ez egy kicsit ilyen körmönfontabban lett megfogalmazva, hogy ne lehessen NATO tag, hogy nyugati hatalmak ne szállítsanak oda fegyvert. Ugye itt a fegyverszállításokra Oroszország nyilván elsődlegesen olyan szintű fegyverzetekbe gondolkodik, vagy azoktól fél, aggódik olyanok miatt, ami képes megváltoztatni megint csak a stratégiai egyensúlyt a két állam között. Tehát a Javelin szállítások, ami tankokra alkalmazható fegyver, és biztos nagyon kiváló, de ez érdemben nem változtatja meg az erőviszonyokat az orosz és az ukrán hadsereg között. Szóval nem ezekre van szó, hanem valamilyen rakétarendszerek, vagy légtérvédelmi rakétarendszerek, vagy valamilyen új generációs repülőgépek, támadók, stb. Tehát amíg ez nem történik, addig szóval nagy baj nem történhet. Most már ezt úgy fogalmazta meg, hogy demilitarizáció, és semleges állam, tehát hogy sem nyugathoz, sem kelethez nem kapcsolódik.
Ez is egy zónát ilyen... akar, ahonnan őt nem érheti támadás?
Hát lényegében igen. Tehát az oroszok nem véletlenül az eszkaláció kezdetétől fogva megint egy másik, oroszok nagyon szeretnek egyébként ilyen precedensekkel érvelni, kubai rakétaválságot hoznak példaként, ahol ők azt mondják, hogy nézzük meg, hogy akkor mi történt. Ugye Szovjetunió Kubára telepített potenciálisan veszélyes rakétarendszereket, és az Egyesült Államok ezt annyira rossz néven vette, és annyira nem tudta elviselni, hogy akár potenciálisan odáig is elment volna, hogy nukleáris háborúba keveredik, hogy ezt az állapotot megszüntesse. És aztán a két hatalom meg tudott állapodni részben a háttérben, részben nyíltan, úgy, hogy arcvesztés nélkül mind a kettő kibekkelt ebből, és mind a kettő elérte azt a célt, amit szeretett volna. Ezt a precedens, ezt nem véletlenül hozták, ők úgy látják, hogy az ukrán területeken megjelenő NATO katonák, tulajdonképpen NATO fegyverrendszerek potenciálisan, ezek veszélyeztetik az orosz biztonságot, és ezt szeretnék elkerülni. És itt sokszor felmerül, ezt még hagyd tegyem hozzá, hogy sokan azzal szoktak érvelni, főleg laikus szinten, hogy de hát NATO az nem egy támadó szervezet, és hát lényegében mitől fél Oroszország, hát hiszen nincs szándékában NATO-nak megtámadni Oroszországot. Itt nagyon fontos, hogy szerintem a nemzetközi kapcsolatokban nem az számít, hogy egyébként mi az igazság, hanem az számít, hogy egy-egy államnak mi a percepciója. És ebben az esetben Oroszország NATO-t potenciális támadónak látja. Tehát ők nem hiszik el azt az álláspontot, hogy a NATO az egy védelmi szövetség. És erre is tudnak felsorolni egy csomó precedens, de ezeket ki lehet mutatni a különböző orosz felmérésekben, tehát például a fiatalabb generáció 80%-a aggodalommal tekint NATO-ra. Tehát a fiatalok 18 és 29 év között negatívan viszonyulnak a NATO-hoz. Vagy a mostani eszkalációnál egy másik felmérés kimutatta, hogy az oroszok 66%-a biztos abban, hogy az eszkalációt azt nem Oroszország kezdeményezte, hanem az Egyesült Államok, NATO és Ukrajna.
Uh-huh. És ugyanebben a felmérésben azt mondták, hogy az oroszok csak 5%-a mondta azt, hogy az oroszok okozták ezt az eszkalációt ugyanebben a felmérésben, amit én is olvastam. Igen, tehát a válasz a kérdésére valószínűleg az, hogy is, pufferzónát is, belpolitikai nyereséget, arcvesztés elkerülését, stratégiai előnyöket, és emellett identitás, Oroszország nagyhatalmi identitásának újraépítését. Ez egy nagyon elcsépelt és elhasznált fogalom, mert mindig ezt mondjuk az oroszokról, de valahogy ez a nagyhatalmi versengés logikája, amit azért megéltünk itt a 6000 évnyi írott történelemben, ez az oroszokra igaz, ők realistán látják a világot, itt érdekek vannak, képességek vannak, és a képességek és a szándékokból a képességek a mérvadóak, mert a szándékok kiszámíthatatlanok. Ezért mondják, hogy a NATO ugye akár támadó is tud lenni, mert a képessége megvan rá. Mondjuk egy picit politikailag, meg jogilag bonyolultabb, de azért ez így nem kizárható, hogy a NATO ne tudna támadó módon fellépni, bármennyire is mondjuk védekező képességekről van itt szó. De azért azt én kiegészíteném azzal, hogy én úgy gondolom, hogy az Oroszországon belül érdemes külön választani az elit és a tömeg gondolkodását ezzel a mass versus elite opinion gondolattal. Ott valójában, hogy György mondta, a tömegek tényleg így gondolkoznak, hogy a NATO biztos támadó tud lenni. Szerintem az elit azért ennél jobban érti a NATO működését. Azért 97 óta működtetnek nagykövetséget a NATO mellett, illetve elég régóta van kapcsolatuk ezzel. De ennek a felépítését, hogy a NATO az ugyanúgy támadó tud lenni, direkt és szándékosan csinálják az Oroszországon belül, mert ugye a 90-es években egy negatív orosz helyzetet fagyasztottunk be, vagy fagyasztott be az Egyesült Államok az euróatlanti régió stabilitásának kiépítésékor, és azt a rendszernek a kiépítését. Mi volt ez a rendszer? NATO nyitott ajtók politikája, a Varsói Szerződés államait berakta a NATO-ba. Ez egyértelmű veszteségként van elkönyvelve Oroszországban, és ugye ők azt mondják, hogy azokkal az eszközökkel küzdenek ez ellen, amikkel tudnak. És hogyha nincs más, akkor, mint a 14. Lajos ágyúin is megfigyelhető volt, ultima ratio rex orum, mi maradt az utolsó eszköze a királynak, vagy érve a királynak, az ágyú, és itt a fegyver. És igen, és visszatérve még egy korábban kérdezte, hogy mi lehet az Egyesült Államok rövid, közép és hosszú távú célja ezzel. Én nem hiszem, hogy van hosszú távú célja jelenleg az Egyesült Államoknak. Rövid távon ugye egyértelműen az, hogy amennyiben nem tudnak diplomáciai módon rendezni egy kérdést, és itt szerintem van komoly eltérés, hogy az Egyesült Államok mit gondol a diplomáciai rendezés, és az oroszok mit gondolnak a diplomáciai rendezésről, akkor legalább igya meg a levét Putyin a történetnek, és nézze meg, hogy milyen komoly szankciók jönnek, milyen komoly fellépések jönnek, és hogy egyszerűen tegye túl drágává az oroszok számára ezt a viselkedés mintát.
De bocsánat, mit gondolnak a nyugaton az oroszok számára túl drágává tevés a szankciós politikáról? Az oroszok arra büszkék, hogy a szankciós politika alatt egy csomó mindenben átálltak az önellátásra, óriási pénzt halmoztak föl, tudják állni a hadmozdulatok költségét, Kínával javult a viszonyuk, ha minden kötélszakadt, onnan is tudnak segítséget kapni. Ők azt mondják, hogy fityisz a szankciós politikának.
Szerintem, tehát ugye itt ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy helyesen vagy helytelenül árazzák-e be Putyin, illetve Oroszország gondolkodásmódját a szankciókról, hogy ezeknek mekkora foganatjuk vagy hatásuk van. Alapvetően politikatudományilag ugye megkülönböztetünk általános, illetve okos szankciókat. Itt már azért látjuk, hogy itt ezek az úgynevezett okos szankciók tipológiájában, amiket a most alkalmazott targetet, tehát személyre szabott szankciókat vetnek be, megpróbálják egyszerűen emelni a költség árát azzal, hogy mi történik. Hogy ez mennyire hatásos, ugye az egy kérdés, és hogy mennyire hatékony, az egy másik kérdés. Ez a szankciós politika. Azért ennek a szankciós politika is nem elfeledve a kérdését, hogy mit gondolnak erről, van olyan hatása is, hogy a transatlanti kohéziót növeli, az Egyesült Államok presztízsét a nemzetközi rendszerben, hogy lámlám mennyi szövetségest is magunk mögé tudtunk állítani azzal, hogy a liberális világrend érték alapú gondolkodás módját még ilyen áron is, és a szankciók azért az Egyesült Államokat is revertbe azért valamennyire fogják sújtani meg Európai Uniót, és hogy ezeket is meghozzuk azért, hogy Oroszország ne viselkedj úgy, nagyon leegyszerűsítve, ami szembe megy azokkal a szabályokkal,
amiket mi létrehoztunk. És erre mondják az oroszok, hogy ne haragudjatok, ti akkor hoztátok létre ezeket a szabályokat, amikor már nektek kedvező volt az alaphelyzet, és mutatnak azokra a példákra, amiket György is folyton mond, hogy és esetenként meg ti se viselkedtek úgy. Tehát itt alapvetően a nemzetközi politikában érdek érvényesítési harc zajlik, ezt látjuk most is. Nem feltételezem, hogy ezek a szankciók, ez egy igazán racionális döntéshozatali stratégia eleme volt az Egyesült Államok részéről, tehát nem feltételezem, hogy volt 46 opció, mérlegelték, és ez volt, hanem ez valamennyire egy bevett szokás. Krímre is szankciót kellett adni, és hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor van a háború, szankció, egyéb gazdasági lépések, kontinuum, mondjuk húzzuk így meg ezt a kontinuumot, háborút se jogi alapjuk, se az ő általuk proszelitizált, prognosztizált, értékrend alapú világ szabályának megfelelő indokuk nincs arra, hogy itt Egyesült Államok és NATO belépjen bármilyen háborúban, és a képességekről még ne is beszéljünk, hogy mit tudnának egy ilyen esetben kezdeni. Valamit lépni kell, ezért ide beesik köztesen, hogy szankciókat kell csinálni.
Hogy árazzák az oroszok a szankciókat, Ilyes György? A nyilvánosságban azt mondják, hogy lepereg róluk.
Én itt olyan szempontból megkülönböztetném a szankciókat, hogy először is azoknak az elsődleges célja, ahogy említésre is került, hogy Oroszország megváltoztassa a viselkedését, tehát külpolitikai döntéshozatalát, céljait, stb. Stb. És hogyha azt nézzük, hogy ezt a célt sikerült-e elérni bármikor is ezeknek a szankcióknak, akkor azt látjuk, hogy nem. Ettől függetlenül persze hatásuk van a szankcióknak, hiszen azért az orosz gazdaság az ennél sokkal erőteljesebben tudna növekedni. Másik oldalról persze azt is érdemes hozzátenni, hogy minden eddigi szankciók ellenére, amik azért elég súlyosak voltak, az orosz gazdaság még így is átlag másfél-két százalékos növekedést tudott éves szinten elérni, ami más országok esetén nem fordult elő ilyen, ugye akiket szankciókkal sújtottak. De valóban egy csomó önellátásra, egy csomó területen önellátásra berendezkedtek, vagy próbálnak berendezkedni. Tehát ezek a szankciók ebből a szempontból még meg is erősítették Oroszországot, bár kétségtelen, hogy hát azért ez a folyamat az azért nem zárult le, és nagyon sok gyenge pont azért most is van, és valószínűleg, hogyha minden olyan szankciót, ami az elmúlt időszakban terítékre került, vagy felmerült sajtóba politikusoktól bevetnék, akkor az fájna Oroszországnak. De itt még egy nagyon fontos tényező van, hogyha egy pillanatra elgondolkodna minden nagy hatalom azon, hogy ő maga hogyan hozza döntéseket. Én nem gondolom, hogy Oroszország esetén, hogyha egyszer eldöntötték, hogy nemzetbiztonsági érdek valamilyen döntési pontot, döntést, cselekményt megköveteli, hogy attól lehet elrettenteni őket szankciókkal, vagy bármi másra. Ez egyébként az Egyesült Államok esetén is így van, tehát hiába lehetett volna felsorolni ezer okot, hogy miért nem kell bevonulni Afganisztánba, vagy ott maradni 20 évig. Ezeket nem ez alapján dönti el a nagyhatalom. És én ebből a szempontból nagyon gyakran szoktam, nem mindenki örül neki, szoktam mondani, hogy a nagyhatalmak azok több mindenbe hasonlítanak, mint amiben eltérnek. Tehát szerintem itt az a gondolkodás van az oroszokban, és a hétfői döntések ezt mutatták. Lényegében mi a saját nemzetbiztonsági érdekeink miatt be fogjuk vállalni. És itt történetileg még egy fél mondat, hogy érdemes meglátni azt, hogy Oroszország történetében ez többször is előfordult, tehát ha csak arra gondolunk, hogy Napóleon, tehát vele való háborúban is a felperzselt föld stratégiát alkalmaztak, és képesek voltak még a saját fővárost is feladni azért, hogy végső soron győzedelmeskedjenek. Ebből a szempontból én szerintem ez egy kicsit egy ilyen orosz stratégiai kultúrának a része. Tehát a mostani szankciókat, a mostani döntést, amit hétfőn meghoztak, tehát az elismerésről, ezt úgy hozták meg, hogy egyébként racionálisan ennek szinte csak negatívumait tudnánk sorolni. hogy ez miért jó Oroszországnak. Hát nem jó semmilyen szempontból, abból a szempontból jó, hogy ő ezzel jelezte, hogy egyszerűen nincs olyan ár, amit nem fogok megfizetni azért, hogy az én céljaim teljesüljenek, és ez az üzenet a nyugati partnerek felé, hogy most akkor ennek fényében létszik, gondoljátok újra, és próbáljuk meg újra a tárgyalást.
Én annyival egészíteném ezt egy nagyon picit ki, hogy a szankciók kinyilatkoztatott célja, hogy elrettentsék, vagy megmásítsák az orosz döntéshozatalt. Én azt feltételezem, hogy a valós céljuk más. Tehát szerintem az Egyesült Államok vezetése, miután már elég sok szankciót alkalmazott, és pontosan tudja, amit György is mondott, hogy olyan esetekben, amikor egy állam azt mondja, hogy ez, ne haragudjatok, ez az én nemzeti biztonsági érdekem, nem rettentik el. És az a lehetőség, hogy olyan durva szankciókat vonjanak be, ami mégiscsak elrettenteni, akkor sem biztos, hogy elrettenteni, hanem inkább annyira sarokba szorítaná, hogy még durvább lépésekhez vezessen. Tehát szerintem a kinyilatkoztatott cél az igen, az az, hogy elrettentjük, de valójában tudják, hogy ez egy elképzelhetetlen valóság, és a valós cél pedig egyszerűen az, hogy valamit tenni kell, és leplezni kell, hogy más nem tudnak, más nem tudunk. Ezt tudunk próbálkozni valamilyen módon, szolidaritást mutatni, egy értékalapú közösség logikáját egyre pervázívabbá tenni, megpróbálni osztratizálni vagy kirekeszteni az oroszokat abból a játékszabály alapú rendszerből, amit itt az Egyesült Államok felépített. De, és én ezt igazából ez már személyes véleményem, eddig itt alapvetően azért politikatudományi vonalon mozogtam. Amit nem vagyok benne biztos, hogy az Egyesült Államok helyesen árazott be, az az orosz-kínai tangónak a lehetősége, és hogy ők mennyire is akarják megbontani azt a liberális világrendnek nevezett elmúlt 25-30 évnyi valóságot, amit itt megéltünk. És ez, amiről beszélgettünk már egy picit, hogy majd a kínaiak megveszik az energia, a gázunkat, meg hasonlókat, majd ők adnak nekünk erőforrásokat, hogy a kínaiak azért nehéz helyzetben vannak, mert ugye Xi Jinping és alapvetően a kínai külpolitika óvatosan, de támogatta az orosz diplomáciai lépéseket az ukrán helyzettel kapcsolatban, azért nem álltak teljesen nyílt mellszélességgel be emögé, mert ők még szerintem nem korainak érzik az ekkora fajta rendszerbomlasztási történetet, és amíg valós alternatívát Kína nem tud kínálni a világ számára, addig szerintem ezeket mind korainak is fogják, mert ugye egyelőre csak bomlasztja a rendszert, és mondja, hogy ez se jó, az se jó, így vagy hipokrita, így nem csinálod azt, amit mondasz egyik kezeddel, ezt csinálod másikkal azt, de még valós alternatívát nem tud állítani, hogy ezt Washington valahogy mindig félváról veszi. Leegyszerűsítem, egyszerűen félváról veszi, hogy itt bármennyire is ők úgy gondolják, és hogy ez az amerikai különlegességtudat, vagy más miatt, bármennyire is ők úgy gondolják, hogy az ő rendszerük kvalitatív, minőségi módon más, mint az eddigi történelem folyamán megtapasztalhatóak. Ezt legalábbis Oroszországban és Kínában erre azt mondják, hogy ne haragudjatok, csak mennyiségileg más. Nem Róma, hanem Washington.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Márton Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézet vezetője, és Illiás György, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, Oroszország szakértő volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.